a remény megtartásában, fenntartásában. Sőt, mondjam azt, hogy arra is szükség van, hogy olyan információk birtokába lehessünk, amelyek majd segíthetnek minket abba, ha esetleg ilyen helyzetbe kerülünk. Tehát egy várandos kismama fejében meg nem fordul, hogy vele is megtörténhetik, sőt, igyekszik még a gondolatát is elkerülni, de ha mégis megtörténik, én azt gondolom, hogy nagy segítség lehet számára az, hogy tudja, hogy akkor tulajdonképpen mi történik. Mert elmondták a szakemberek, hogy vannak helyzetek, amikor az a prioritás, hogy a kisbaba életét megmenteni, és akkor nincs idő arra, hogy édesanyának elmagyarázni, hogy most ez történik, vagy az történik, mert hogy percek, másodpercek is életbevágóan fontosak, és csak utólag van erre lehetőség, hogy leüljenek és elmondják, hogy ez történt. Viszont ez az idő alatt ott van az édesanyja, frissen szült édesanyja kétségbeesve és tájékozatlanul ilyetten, hogy nem tudja, mi történik. Tehát én azt gondolom, hogy azok a nők, akik így babát szeretnének, nem baj, ha tudnak erről, sőt, jó, ha tudnak erről.
Így van, megpróbálunk az év többi napján is foglalkozni, tehát a koraszülés kérdésével, hiszen nagyon fontos. Köszönjük még egyszer, Kassai Noémi, hogy velünk voltál.
Én is köszönöm, és szép jó napot kívánok továbbiakban is mindenkinek.
Ez volt már a Baba Napló, kedves hallgatók. Ne hagyják el a Marosvásárhelyi Rádiót, hallgassanak bennünket továbbra is. A Kőbezárt múltunk következik Nagy Budó Tibor szerkesztésében. Egy órakor pedig várom önöket a rádiós rétesben. Viszont hallásra! Why not take all of me? Can't you see that I'm no good without you? Take these arms, I want to lose them. Take these lips, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. Why not take all of me?
Bezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Jó napot kívánok! Ma déli beszélgetőtársam nevében is szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, most innen Erdővidékről, egészen pontosan Balótról. A mikrofonnál az adás szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az elmúlt héten a Kovászna megyei Köpecről beszéltünk. Az idő akkor is szűknek bizonyult, így ma is Nagy Károlyt, az erdővidéki református egyházmegye volt esperesét fogjuk kérdezni. Témánk: Köpec műemléktemploma, története és a nemesi családok címereit őrző kazettás mennyezet. Hölgyeim és uraim, önök most a 106,8 ultrarövid, valamint az 1323-as középhullámú frekvenciákon a Kőbezárt múltunkat hallgatják. Ha tehetik, maradjanak továbbra is rádió közelben. Azonnal kezdünk.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Ma délben is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Nagy Károlyt, az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperesét. Békesség Istentől.
Békesség Istentől.
Tiszteletes úr, egy héttel ezelőtt már említettük, hogy ön több évtizeden keresztül szolgálta Istent és a református híveket Köpecen. Több mint 2 évtizedig volt az egyházmegye esperese, és azt is elmesélte, hogy miként került ide. A hallgatóknak még azt is elmondta, hogy 1848. december 9-én a falut felgyújtják, és a menekülők közül sokat lemészárolnak. Részben innen származik a mondás, hogy baj van Köpecen. Azonban ennek a kijelentésnek van még egy tréfás változata is.
A tréfás változatot Orbán Balázs örökítette meg, aki elmondja, hogy a régi korban néha a gazdák megegyeztek abban a tekintetben, hogy gyermekeiket összeházasítják. Természetesen erről az ifjak semmit nem tudtak. Ez történt talán Köpecen is, hogy egy köpeci és egy szárazajtai gazda megegyeztek gyermekeik házasságában. Aztán eljött az idő, hogy a szárazajtaiak Köpecre jöjjenek a leány után. Az utolsó pillanatban szerzett tudomást a leány, hogy neki férjhez kell mennie egy ismeretlen férfiúhoz. Ezért bánatában elindult az erdő felé, elbújdosott, hogy ne kelljen férjhez mennie. Az erdő között találkozott egy csoport férfiúval, akik éppen szárazajtáról jöttek és Köpec felé tartottak. A leány megérdeklődte, hogy mi áradban vannak. A válasz így hangzott, jövünk a jövendőbeli feleségem után. Erre a lány azt válaszolta, azzal egy kicsit baj lesz. És mindenki folytatta a maga útját. A szárazajtai fiú akkor tudta meg, hogy milyen baj van Köpecen, amikor megérkeztek a leányos házhoz. Hogy szégyenben ne maradjon a falus felei előtt, ezért a visszatérés útvonala már nem az erdőn keresztül történt, hanem Baróth felé. Baróthon pedig sikerült neki szereznie egy feleséget. Aztán később tréfásan mindezt úgy magyarázták, hogy baj van Köpecen, de Baróthon eligazítják.
Esperes úr, köszönjük szépen a választ, és maradjunk még egy kicsit az 1848-as évnél, hiszen a múlt heti beszélgetésünket itt szakítottuk meg. 1848. december 13-án ugyanis a székelyek ellentámadása a keresztútnál győzelemmel végződik.
Igen, minek utána Helyte csapata feldúlta, elpusztította Köpecet, visszavonult Felső-Rákosra, és ott letáborozott. Időközben a székely felmentő sereg megérkezett, Sombori Sándor ezredes, Gál Sándor őrnagy vezetésével, akik magukkal hozták Gábor Áront is 4 ágyúval. Mikor megérkeztek a síkságra, és tudomást szereztek arról, hogy hova fészkelte be magát Helyte, akkor ágyúzni kezdték Felső-Rákost. Majd a huszárok megrohamozták, szétverték Helyte seregét, és így győzelmet arattak 1848. december 12-ről 13-ra virradó éjszaka.
3 évszám. 1887-ben a csata helyén lévő tömegsírnál fejfát állítanak, 1901-ben a falu piacára emlékoszlop kerül, a keresztúti csata helyén pedig 1970-ben állítottak fel a törött kardot ábrázoló emlékművet. Mit kell tudni ezekről a jelképekről?
Ezekről a jelképekről azt kell tudni, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot követően a köpeci népben, de megkockáztatom az erdővidéki népben élt egy gondolat, hogy emlékoszlopot kellene állítani a megholtaknak, az elesetteknek. És 1901-ben jött el az az időszak, amikor felállítottak Tornai Endre terve alapján Köpec központjába egy emlékoszlopot kőből. Ezt az emlékoszlopot, amikor felállították, Prázsbári István kőfaragó, de egyben versfaragó mester így örökítette meg. Lezajlott a szabadságharc, fogyvas elcsigázva, térének fiaink haza Kiki falujába. Újból felépült a falu, pince pajta megtelt, Köpec népe dicsőíti a hatalmas Istent. Csak egy fájdalmas gondolat él még a szívekben. Az ártatlan vértanúknak emlékoszlop nincsen. Megpendíti bíró uram ezt a fájdalmas húrt, s végig zengi mély érzettel ez az egész falut. Gyűjtsük össze fillérinket egy szép emlékkőre, s állítsuk fel vértanúink örök emlékére. S megvalósult a szép eszme, ime áll az emlék, bizonyítja, hogy Köpecen él még a székely nép. Ezt az emlékoszlopot aztán 1916-ban lerombolják. Majd 1934-ben egy trojicát állítanak a helyébe, aztán 1945-ben és az azt követő esztendőkben visszaállítják az emlékoszlopot. Ma is áll ez az emlékoszlop, és elkészítik 1970-ben a hasonmását a Véceri keresztútnál, ami azonban csupán 48 órát áll, mert az akkori megyei kulturális felügyelőség buldozerrel eltávolítja. Ennek a helyébe jön aztán a mostani emlékoszlop, amely szintén Tornai Endre munkája, és ábrázol egy földbe szúrt, kettétört kardot kőből. Ez minden bizonnyal arra enged következtetni, hogy a levált szabadságharcot kívánták így példázni.
Érdekes az, például Bibarcfalván a kard felfele mutat.
Valószínű, hogy Bibarcfalván akkor úgy gondolták, hogy az eszme él, noha maga a szabadságharc leveredett.
A falu református temploma középkori eredetű, mikor nyerte el a mai formáját, és mit kell tudni erről a templomról?
A köpeci templom, műemléktemplom, mai formáját 1926-ban az utolsó toldás bővítés alkalmával nyerte el. Tudni kell azt, hogy a templom keleti része a legrégebbi rész, Sebestyén József heraldikus megállapítása szerint minden bizonnyal a 14. század végén, avagy a 15. század elején épülhetett, mint katolikus kápolna. A hívek a reformációt követően átálltak teljes egészében a protestáns vallásra. Itt nem tudni, hogy kezdetben a református, avagy az unitárius vallás lett uralkodóvá, hiszen abban az időben, ha megtetszett egy gyülekezetnek, az úgynevezett új hit prédikátora meghívták a faluba lelkésznek. 1767-ben ezt a kis kápolnát bővítették először. A bővítés alkalmával építettek egy úgynevezett ereszt is, amit később katona karzatnak neveztek el. Minden bizonnyal beszélgetésünk során ennek a karzatnak a fontosságára még visszatérünk. Aztán 1794-ben jött a második nagy toldás, és 1926-ban a harmadik. Sajnos, hogy igazoló iratok hiányában az építés pontos esztendejét nem tudjuk. Sajnálatát fejezte ki Köpeci Sebestyén József címertudós, hogy nem volt odahaza 1926-ban, amikor az eresz párkányzatát lebontották, mert ő a daráskőből évtizednyi pontossággal megállapíthatta volna az eredeti kis templom építésének az évét. 1767-ben az első toldás alkalmával a gyülekezet elhatározta, hogy kazettás mennyezetet készít. Minden bizonnyal a pénzük elfogyott, mert a kazetták ugyan elkészültek, de nem kerültek a helyükre. 1794-ben a második toldás alkalmával szerelték fel a 70 darab kazettát, melyek közül 6 kazetta motivumokat ábrázol, 3 kazettán feliratot találunk, és a többi virágdíszes kazetta. A jelképeket ábrázoló kazetták nagyon érdekes jelentéssel bírnak. Ugyanis ott találjuk meg a vörös holdat csillagokkal, a vörös napot csillagokkal. Egy kazettán a pávát látjuk, a következőn pedig a pikelyes testű halálfejes halat. Egy kazettán a koronás kétfejű sas látható, és egyen pedig a szájában almát tartó kígyó. Ez utóbbi kettőnek az az érdekessége, hogy ma már csupán július hónap este felé 6:30-7 óra közötti idejében, amikor a nap besüt a nyugati ablakon, akkor halványan lehet kivenni, hogy mit is ábrázol a kazetta, mert egy magyar érzelmű Andrássy Péter nevezetű kisnemes megfogadott egy asztalos mestert, és befestette zöld olajfestékkel ez utóbbi két kazettát. A hold a a csillagokkal minden bizonnyal az éjszakát, a nap az enyhébben látható csillagokkal a nappalt, a páva az életet, a pikelyes haltást pedig a halált jelképezi. A 18. századból való köpeci református templom mennyezetéről beszéltünk, melynek japán sárga nézetein a szokásos beosztással szív és virág cseréből indulnak ki a többnyire 5 virágot hordozó és egy középszál által szimmetrikusan 2 részre osztott díszítések, avagy csigavonal alakban hajlanak össze, belső végükön egy nagyobb virággal. A virágok többnyire rózsát vagy tulipánt ábrázolnak, melyeknek egy részén azonban valami sajátságos, csak kevés díszítésünkön tapasztalt idegen perzsa vonás látható. Ugyanis több négyzet közepét legnagyobb virágjainak oldalához egy más színű virágszírom tapad mindkét oldalon a megfelelő nagyságban. A perzsa és indián díszítéseken tapasztalható és több újkori teheráni hímzésen látható ez a fajta virág ábrázolás, hogy az első középső virág kiemelkedik, a másik kettő alatta helyezkedik el szimmetrikusan, és az első virág a másik kettőnek csak az egyik felét engedi látni, a többit eltakarja. Ez az elrendezés a 18. század óta a magyar stílusban is használatos. Huszka megtalálta egy székely nemzeti múzeum korsó díszítésének buza virágján is, hol is a kékszínű búzavirág mögül zöld és piros szegfű tör elő. Néhány nézet virágai valószínűleg violát ábrázolnak. A díszítések zöld, piros és fehér színeket mutatnak fekete körvonalakkal. Ezeket a kazettákat Oklandi Asztalos József mester készítette. Ahhoz, hogy a templom második toldásának mennyezete is kazettás legyen, valakit felkértek, hogy készítsen oda is kazettákat. Sajnos ez kontár munkának minősült, mert azok a kazetták bizony gyengék, illetve hát művészeti értékükben gyengék. Folytatnám tovább, mert a templom egész mennyezete, kivételt képezve a régi kis kápolnának gótikus mennyezetét, szintén kazettákat nyert 1926-ban, melyeket köpeci Sebestyén József heraldikus készített. Ő középre megfestette a köpeci nemesi családok címereit, akik közül voltak gyalogosok és lófők egyaránt. Itt találjuk Köpec községnek a címerét, a fehér galambot csőrében olajággal, majd a hamvaiból éledő főnix madarat, a székely nemzet címerét, és a pelikán madarat, amely később az erdélyi református egyház kerület címere lett. Egy kazettán találunk feliratot, amelyen Köpeci Sebestyén József elmondja, illetve oda felírja, hogy ő a román koronarend tiszti keresztjének birtokosa. Első Ferdinánd román király el akarta készítetni a román királyság címerét, és felkérte erre a román heraldikusokat, akik hosszú időn át tanácskoztak, próbálkoztak, de sikertelenül. Még a franciákat is segítségül hívták, de az ők segítségével sem lett a királyságnak címere. És ekkor első Ferdinánd felkérte 1921-ben a kényszer lakhelyen tartózkodó Köpeci Sebestyén József magyar heraldikust, hogy készíteni el a román királyság címerét. Sebestyén József a felkérést elfogadta, és el is készítette a címernek több változatát, melyekből egyet a király és a bizottságuk elfogadott. Így lett a román királyságnak címere egy magyar férfiú munkája nyomán. Amiért Ezért 1922-ben egy villás reggelire hívta a király Köpeci Sebestyén Józsefet, ahol a román koronarend tiszti keresztjével tüntette ki, amelyet 1881-ben első Károly román király alapított, amihez kapitányi rang is járult. Ez a címer volt használatos 1921-től 1947-ig, a királyság megszüntetéséig, amikor kikiáltották a népköztársaságot.
Esperes úr, befejezésül megkérdezném még azt is, hogy mit lehet tudni a Hoffmann kúriáról, mely szintén itt található Köpecen, és a 19. században épült.
Erről a kúriáról csak annyit tudok, hogy Hoffmann Géza építette tulajdonképpen családi lakhelyül, aki a köpeci bányavállalat igazgatója volt, klasszicista stílusban. Minek után ők elhaltak, a kúria lakatlan maradt, később a termelő szövetkezet használta különféle anyagok raktározására, még mérget is tartottak benne, de családok is találtak helyet, amíg aztán a változást követően a 2000. esztendő után a baróti tanács megjavítatta, és ma a köpeci 1-8 osztályos iskola található benne.
Tisztelt hallgatók, hölgyeim és uraim, sok mindenről szerettünk volna ma még beszélni. Nem beszéltünk a templom védőfaláról, a templom kincseiről, mint az úrasztala, a szószék, az orgona, de a toronyról sem. Szólhattunk volna még a tatárfutásról, és arról is kellett volna még beszélni, hogy mit hirdetnek a harangok, és hány éve hívogatják a híveket, és mit tartalmaznak a harangfeliratok. Rengeteg kérdés van. Az az igazság, hogy a kőbe zárt múltunknak kevés a fél óra, és ezt figyelembe véve a beszélgetést még folytatni fogjuk, most azonban át kell adjuk a stúdiót, hamarosan a rádiós rétes következik. A ma déli gondolatunkban Müller Pétert idézzük. Soha se tedd más kezébe a sorsodat, a középpont benned van, és nem függhet másoktól sem örömöd, sem bánatod. Az elmúlt percekben innen Barótról Nagy Károlyt, az erdővidéki református egyházmegye volt esperesét és az adás szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Legközelebb kedden este a digitális világgal jelentkezem. Hallgassák addig is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.